Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai vasárnapi Isten tiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén ének szóval dicsőítsük Istenünket, énekeljük a 136. Zsoltárunk első versszakát, mely így kezdődik: dicsérjétek az Urat. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket és álljunk oda alázatos, bűnbánó szívvel, ami Teremtő Istenünk színe elé, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, megvalljuk előtted, hogyha őszintén a te szent parancsolataid mércéjét magunkra alkalmazzuk, akkor bizony hiával találtatunk. Te jobban ismersz minket, mint mi magunkat, és te ezt nagyon jól tudod. Tudod jól, hogy hányszor vétkezünk ellened, cselekedettel, szóval, mulasztással, hányszor gondolunk és vágyunk olyan dolgokra, amelyek pusztítóak, rombolóak, pusztítják és rombolják kapcsolatainkat, de minket magunkat is. Atyánk, te tudod jól, hogy milyen esendők és gyengék vagyunk, amikor megvalljuk neked mindezt, számodra nem mondunk újdonságot. Mégis elmondjuk, mégis eléd hozzuk a mi szívünket, és kitárjuk előtted. És könyörgünk azért, hogy Jézus Krisztus érdeméért bocsásd meg nekünk a bűneinket. Teremts bennünk tiszta szívet, és újíts meg bennünket, hogy valóban újra a te gyermekeid lehessünk. Így kérünk téged, hogy hadd állhassunk oda ma az Úr szent asztalához, és részesedhessünk az Úr vacsorában, azzal a boldog hittel, hogy Jézus Krisztus érettünk is meghalt és feltámadott, és ezért nekünk szabad utunk van hozzád a kegyelem trónusához, és az üdvösség számunkra is ingyen kegyelemből ajándékként elkészítetett. Így kérünk, hogy hallgasd meg ezt az imádságunkat, és most imádkozzunk együtt közösen: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó szívvel kérik ezt tőle. Ahogyan arról a kolossei gyülekezetnek írott levél első fejezete is tanúságot tesz: az Atya szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, énekeljük a 329. énekünk második versszakát.
Thank you.
Kedves testvérek, a feltámadt Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, missziói parancsot, küldetést adott az ő tanítványainak. Erről olvashatunk Máté evangéliumának 28. fejezetében a következőképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ehhez a missziói parancshoz szeretnék még két verset felolvasni a Római Levél 8. fejezetéből, a 16 és 17. verseket, amelyekben így szól hozzánk Isten igéje. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, az emberi élet talán legfontosabb, legfogósabb kérdése így hangzik: kicsoda vagyok én? Ki vagyok én? Kicsoda az ember, és ki vagyok én személyesen? Felszoktuk tenni ezt a kérdést úgy általában az emberrel, az emberiséggel kapcsolatban, és talán ugye a hitünket is érintő egyik legfogósabb tudományos kérdés így hangzik, hogy honnan jött az ember? Honnan származik? Ki teremtette, ki formálta, mi formálta, vagy mi alakította, és hová tart? Mi a jövője az embernek? Mi lesz az emberi fajjal 50, 100 vagy 500 év múlva? És ha bár ennek a kérdésnek is komoly következményei vannak, még fogósabb, még súlyosabb az a kérdés, amit magunknak kell feltennünk időről időre, hogy én kicsoda vagyok, ki vagyok én. És hát az emberek jelentős része, szerintem több mint 90%-a néhány alapvető kérdést megválaszolva próbál erre a nagy kérdésre is választ adni, hogy kicsoda ő tulajdonképpen. Ilyen kérdéseket tesznek fel, talán kimondatlanul, öntudatlanul is maguknak, és ez alapján válaszolnak erre a nagy kérdésre, hogy például mit mondanak mások rólam. Ha ugye azt mondják elég sokan, hogy én buta és csúnya vagyok, akkor bizonyára az is vagyok. De ha értékesnek tartanak, ha szerintük én jól dolgozok, jó ember vagyok, akkor hajlamosak vagyunk, talán könnyebben, mint az előzőt, ezt is elhinni magunkról. De jól tudjuk ugye, hogy milyen ingatag mások embereknek a véleménye, meggyőződése, és gyakran mennyire nincs köze a valósághoz. És mégis én nagyon sok olyan embert ismerek, akik mások véleménye miatt kórosan alulértékelik magukat. Sokkal kevesebbre tartják magukat a valóságnál, vagy éppen fordítva, sokkal többre tartják magukat annál, mint amit a valóságban érnek, pusztán az alapján, hogy mások mit jeleztek vissza nekik. A következő ilyen kérdés, amit felszoktunk tenni magunknak, talán kimondatlanul is, hogy mi az, amit csinálok? Teremtek-e vele értéket? Van-e értelme a munkámnak? Egyszerű és nagyon őszinte szándék, ugye, amit a 90. Zsoltár is megfogalmaz, imádság formájában: kezeink munkáját tedd maradandóvá, Urunk. Ugye, olyan jó lenne, hogyha lenne értelme és célja annak, amit csinálunk. Ha arra tudnám építeni az identitásomat, hogy mi az, amit csinálok és létrehozok. Lehet ez konkrét munka, lehet ez családi fészek, kapcsolatok, mindaz, amit én létrehozok. Akkor ugyebár, hogyha sikeres vagyok, ha eredményeim vannak ebben, akkor van értelme az életemnek. Akkor könnyen válaszoljuk meg a kérdést, ugye, hogy ki vagyok én? Hát az, amit csinálok. Néz az eredményeimre, néz a gyümölcseire. Akkor válik izgalmassá ez a kérdés, ha éppen kicsúszik alólunk a szőnyeg. Amikor esetleg elveszítjük a munkahelyünket, amikor nem úgy megy a szekér, ahogyan azt terveztük, amikor csődbe megy a vállalat, ahol dolgozunk, akkor mit kezdünk ezzel a kérdéssel? Ha az vagyok, amit csinálok, ha az vagyok, amit létrehozok, akkor kicsoda vagyok, ha éppen munkanélküli vagyok? És mit kezdenek ezzel azok, akik már nem dolgoznak? Akkor ők kicsodák, azok, akik már nyugdíjasok, betegek, öregek. Ugye súlyos kérdések ezek, és nem véletlen, hogy a kereszténység bátran a gyökerénél ragadja meg ezt a kérdést, amikor felteszi, hogy kicsoda vagy. Pál apostol itt a levélben határozottan mondja, hogy nem vagy többé szolga. Nem vagy a sikerhajhászás, az eredmények hajhászásának a szolgája, de nem vagy mások véleményének sem a szolgája, hanem kicsoda vagy örökös társa Krisztusnak. Krisztus pedig nem másnak, hanem az Atya Isten dicsőségének, az örök életnek az örököse. Elsőre talán megdöbbentő, hogy ilyen egyszerűen csak kijelentjük itt az úrasztalától, hogy ha keresztény vagy, akkor többé nem vagy az, aminek eddig hitted és tartottad magadat. Pedig ilyen egyszerű a dolog. Pontosan ez a lényeg. A keresztény hit azt mondja, hogy nem számít, hogy mások mit gondolnak rólad. Csak az számít, hogy a mindenható Isten mit gondol rólad és mit mond rólad. Ő pedig ezt mondja, te vagy az én szeretett gyermekem, Krisztus örökös társa vagy. És többé nem számít, vagy nem az számít, hogy mit tettél, vagy mit teszel, mert az egyetlen igazán fontos tett és cselekedet a te életeddel kapcsolatosan, az az, amit Krisztus tett és cselekedett, a megváltás. Nem az határoz meg, hogy mit tettél, hanem az, hogy mit tett érted Isten. Szeretett, megváltott, megszabadított és vissza akar állítani arra a helyre, amelyet a teremtéskor neked szánt. Szabad, boldog és kiteljesedett embert akar belőled formálni, ezt pedig nem lehet kiérdemelni, nem lehet megdolgozni érte, nem lehet megvenni, hanem csak elfogadni lehet boldogan. És ezért keresztelünk meg ma is, ezen a mai vasárnapon itt egy kisgyermeket ebben a gyülekezetben, mert hisszük, hogy ma ő is nevet kap Istentől, aki ezt mondja neki, alható szóval is. Vince, te az én szeretett gyermekem vagy. Ezt mondja, ezt üzeni neked. Ez lesz a neved innentől kezdve. Az a nagy kérdés, hogy elhiszed-e. Az a nagy kérdés, hogy ez alapján fogsz élni, és ebből merítesz-e erőt az életed során. Arra biztatunk téged, a családot is, hogy ebben a hitben neveljétek fel Vincét. Hogy amikor majd felnő, akkor ha megkérdezik tőle, hogy ki vagy te, Vince, akkor ezt tudja mondani, hogy én a mindenható Atya Isten szeretett gyermeke vagyok, örökös társa Krisztusnak, az örök élet boldog tulajdonosa már itt, ezen a földön. Úgy legyen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most kérlek benneteket, hogy jöjjetek ki ide az úrasztalához, és kérem, hogy a gyülekezet a fogadalom tételnek fennállva legyen tanúja. Csak bátran, bátran. Jó. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben fogjátok felnevelni. Feleljetek tehát a következő két kérdésre hallható szóval, őszinte, tiszta szívvel. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Kérdezem tőletek továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt és ígéretet. Intünk titeket, hogy a ti szavatok, a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek legyen nem. Tartsátok meg, amely fogadalmat ma itt előttünk és az Isten előtt tettetek. Most pedig mondjuk el együtt közösen fennhangon minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, köszönjük neked ennek a gyermeknek az életét, köszönjük azt a szerető családot, amely körbeveszi őt. Olyan jó látni azt, hogy ennek a gyermeknek az élete emberileg nézve jó kezekben van. Köszönjük neked azt, hogy mindezen túl te már most ígéretet adsz neki, te már most kijelented, hogy őt szeretett gyermeketként tartott számon. Köszönjük, Atyánk, hogy nekünk semmit nem kell tennünk, mert te már mindent elvégeztél, mert ott a kereszten már elvégeztetett a megváltás csodálatos munkája. Azért könyörgünk most, hogy szülők és keresztszülők meg tudják tartani ezt a fogadalmat, hogy tényleg a feltámadt Krisztusba vetett hitben tudják felnevelni ezt a gyermeket. És ő, amikor majd felnő, boldogan vallhassa meg mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy ő a te szeretett gyermeked, örököstársa Krisztusnak, és az örök élet boldog tulajdonosa. Így kérünk téged, hogy szent lelkeddel kísérd el őt, áld meg az ő egész életét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Nem lesz semmi baj. Jól van. Sem baj. A gyermek nevét kérdezem. Vince, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Nyugodtan törüljék meg. Amen. A kegyelemnek gazdag Istene, cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjen, erősödjön a hitben, a szeretetben. Hogy lehessen szüleinek, családjának, református anyaszentegyházának és a mindenható Istennek dicsőségére és örömére. Amen. Most kérem, hogy forduljon meg a család, és a gyülekezet áldó éneke következik. A gyülekezet foglalja el helyét, kérem a családot is, hogy foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett 136. Zsoltárunk éneklésével. Énekeljük a második versszaktól egészen az 5. versszakig tovább az énekünket. A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes második könyvéből, a 19. fejezet első 9 verséből és a 20. fejezet első 17 verséből. A hosszabb ige szakaszt figyelmes szívvel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Izrael a Sínai hegynél. A harmadik hónapban azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből fölkerekedve érkeztek meg a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes felment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elbeszélned Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte: megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: íme elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Ekkor mondta el Isten mindezeket az igéket: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak Isten szobrot, semmiféle képmását azoknak, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istennek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd minden munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Se te, se fiad, se lányod, se szolgálód, se állatod, se a kapudon kívül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Válaszoljunk imádsággal a mi Istenünk megszólító szavára. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy a mai napon is alkalmat készítettél arra, hogy veled találkozzunk. Talán nekünk nem kellett a pusztába kimennünk azért, hogy veled találkozzunk, de mégis te látod, hogy messziről érkezünk mindannyian, talán földrajzi értelemben is, de lélekben bizonyosan. Kérünk téged, hogy csendesíts el minket, attól, hogy nyitottak legyünk arra, hogy veled találkozzunk, hogy átéljük azt a csodát, hogy mit jelent az, amikor az Úr megszólal. Amikor megszólal és üzenete van azoknak, akik nyitott szívvel hallgatják. Atyán, kérünk téged arra, hogy mi is hadd tudjunk ezen a mai napon boldogan igent mondani a te szövetségedre, mint ahogy egykor ott Izrael népe és a Sínai hegy lábánál igent mondott. Add, hogy tudjunk bízni abban, hogy a te kegyelmed elég lesz a mi életünkre, elég lesz a szeretetre, hitre, reményre, amellyel élnünk kell, amellyel élnünk lehet. Könyörgünk hozzád, hogy szenteld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hogy érthessük, befogadhassuk és gyümölcstermői lehessünk a te igédnek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg most minket. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét, és kérem most a gyermekeket, hogy jöjjenek ki az úrasztalához gyermektanításra. Ez az, csak bátran. Nyugodtan próbáljuk meg, hogy így ebbe az irányba húzódunk. Szépen fogjátok meg egymás kezét, jó? Csak bátran, bátran. Szerintem senki sem harap itt most az úrasztala körül, ugye? Nyugtassatok meg. Jó, köszönjünk a gyülekezetnek szép hangosan. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ki tudja megmondani nekem, hogy ma mit, jobban mondva, kiket ünneplünk? Az anyákat, köszönöm szépen. Az anyák napja van, úgyhogy aki esetleg elfelejtette volna, most még kigondolhat valami nagyon kedveset, amit az anyukájának elmond. Az anyák napja. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek miért van külön az anyukáknak egy napja, amikor őket ünnepeljük? Sok jót tesznek értünk, és ezt megköszönhetjük nekik. Ti miért vagytok hálásak az anyukátoknak? Most egy picit mindenki gondolkodjon. Egy-két véleményre kíváncsi vagyok. Miért vagytok hálásak neki? Mert gondoskodnak az anyukák rólunk. Szeretnek minket, és ők is megérdemelnek egy kis ajándékot. Igaz? Jogos, jogos. Igen? Na. Nem hallom, hogy mit mond. Jó. Hálásak vagyunk tehát az anyukánknak. Ki tud még mondani esetleg olyat, amiért hálásak lehetünk az édesanyáknak?
Mindenért.
Jó, akkor ebben azt hiszem, ezt le is zárhatjuk ezt a kört. Akkor minden anyuka mindenért fogadja a hálát. Ugye? Az anyukák azok, akik legendásan szeretik a gyermekeiket. Nekem ebben volt egy nagyon megrendítő tapasztalatom. Egyszer elmehettem egy csoporttal egy börtönbe. Képzeljétek el, hogy ott vannak nagyon-nagyon rossz dolgokat is, főleg azok vannak, akik rossz dolgokat tettek a börtönben, és nagyon érdekes, hogy azt mondta nekünk ott a börtönlelkész, hogy azok az emberek, akik már bent vannak ott mondjuk 10-15 éve, és már senki sem látogatja őket, mert mindenki úgy van vele, hogy hú, hát te olyan dolgot csináltál, amit nagyon-nagyon szégyelni kell, és nem látogatlak meg. Mindenki lemondott róluk, egyetlen ember van, aki még ilyenkor is meglátogatja, aki ilyenkor is rendszeresen bemegy hozzájuk a börtönbe.
Isten.
Isten, igen. És rajta kívül még emberileg az édesanyjuk. Egészen megrendítő volt ezt hallgatni, hogy ha mindenki lemond róluk, ha mindenki leírja őket, és azt mondja, hogy na én vele már nem akarok semmit kezdeni, az édesanya akkor is bemegy hozzájuk. Az édesanya akkor is ott marad. Ilyen az igazi édesanyai szeretet, és abban igazad van, hogy Isten még ennél is, ennél a szeretetnél is jobban szeret. Szinte elképzelni se tudjuk, hogy mit jelent, hogy az anyai szeretetnél is nagyobb Isten szeretete. De ma az édesanyáknak köszönjük meg az ő szeretetüket, de szerintem az apukákhoz is oda mehettek, biztos ők is örülni fognak, meg a testvérekhez is, hogy megköszönjétek nekik azt, hogy szeretnek titeket. Köszönjünk a gyülekezetnek, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most pedig menjetek gyermek Isten tiszteletre. A gyülekezet pedig készüljön az ige hirdetésére, énekelje a 172. számú dicséretünket. Kedves testvérek, hallgassátok meg most az igehirdetés alap igéjét, amely írva található Máté evangéliumának 4. fejezetében, a 23., 24., 25. versekben és a közvetlenül utána következő 5. fejezet első két versében következőképpen. Azután bejárta Jézus egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a 10 városból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Amen. A gyülekezet foglal helyét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hosszú hónapok után, néhány héttel ezelőtt a végére érkeztünk az efezusi levélnek, és most így húsvét után rögtön bele is vágunk a következő nagyobb, hosszú sorozatunkba, amely a hegyi beszédet fogja részletesen végig követni és magyarázni. A hegyi beszéd talán a legismertebb része a Szentírásnak, még olyanok is ismerik, akik egyébként nem sok mindent tudnak a kereszténységről, sőt, sokan olyanok, akik egyébként a kereszténység legfontosabb tanait, a feltámadás, a kegyelem üzenetét tagadják, még ők is ismerik, és bizonyos értelemben elismerik a hegyi beszédet. Fontos tehát feltenni azt a kérdést, hogy mi is tulajdonképpen ez a beszéd. A Máté evangéliumában található 3 fejezet, amelynek itt a bevezető sorait olvastam fel, rengeteg témát ölel fel. Ugye Jézus itt mondja el a boldog mondásokat, értékeli az ószövetségi törvényeket, a 10 parancsolatot, amelyet hallhattunk itt felolvasva a lekcióban, és elmondja, hogy ő betölteni jött azokat. Imádkozni tanítja a tanítványokat a mi atyánk szavaival, tanít az adakozásról, a böjtölésről, de biztatja az aggodalmaskodókat is Isten gondviselésével. De itt hallhatunk ugyebár az aranyszabályról is, és olvashatjuk a szoros kapu és a keskeny út képét és az ezzel kapcsolatos figyelmeztetését Jézusnak. Sokak szerint gyönyörű elvekről van itt szó. Jézus nagyszerű, ám betarthatatlan, talán kissé túlzó szavairól, hiszen igaza van, nem elég az, hogy ne öljük meg a szó fizikai értelmében azokat, akik körülöttünk vannak, de azért azt mégsem lehet teljesíteni, hogy néha-néha ne gondoljunk rá legalább, ugye? Vajon be lehet-e tartani mindazt, meg lehet-e bármit valósítani abból, amit Jézus tanít ott a hegyen? Tényleg meg tudjuk tenni azt, és most egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ha valaki arcul üt minket jobb felől, oda tartjuk neki a másik arcunkat is. Megvalósítható ez? Micsoda hát az hegyi beszéd? Elvárás mindannyiunkkal szemben, amellyel szemben szükségszerűen el fogunk bukni? Vagy meghívás? Felhívás? Erre a nagy kérdésre fogjuk keresni a választ ma és a következő hetekben, így együtt vasárnapról vasárnapra. A mai napon először engedjük meg magunknak, hogy megérkezzünk ennek a bizonyos hegynek a lábához, amelyre Jézus felment, leült és tanítani kezdett. Figyeljünk először egy kicsit rá, a mesterre, mélyüljünk el abban, hogy mit is jelent Jézus tanítványának lenni, és hallgatni az ő tanítását, és készüljünk így lélekben arra, hogy a következő hetekben a hegyi beszéd tartalmával és üzenetével is mélyebben megismerkedjünk. Ugye Jézus földi működésének legelején vagyunk. A születésével kapcsolatos történetek után Jézus megkeresztelkedéséről, megkísértéséről és a tanítványok elhívásáról olvashattunk csupán, majd tömören és röviden hallunk arról, hogy Jézus tanított és betegeket gyógyított, nagy tetteket hajtott végre Palesztina és egész Szíria vidékén, és hirdette mindenkinek a mennyek országa evangéliumát, és gyógyította a rengeteg beteget. Hatalmas sokaság vette őt körül, tel is tele beteg, nyomorult emberekkel, lelki és fizikai értelemben szenvedő, elgyötört emberekkel, és azt látjuk, hogy leginkább ezek a szenvedő emberek sereglenek köré. Azok, akik elhagyatottak, akik nyomorékok, akik betegek, és akiknek talán már más esélyük nincs is a boldogulásra és a gyógyulásra. És mégis egészen megdöbbentő, ugye, hogy Jézus válasza erre a hatalmas, elkeseredett tömegre az, hogy elsősorban nem meggyógyítani akarja őket, hanem tanítani. Úgy gondolja, hogy a betegeknek, a bénáknak, a szegényeknek, a síróknak és az üldözötteknek arra van szüksége, amit ő mondani fog nekik, nem pedig valami másra. Az embernek arra van szüksége, hogy halljon Isten országának evangéliumáról, mert ez sokkal mélyebben fogja őt megrázni és átalakítani az életét, mintha csak egyszerűen megváltoztatjuk az ő életkörülményeit. Ha javulnak a munkahelyi viszonyai, ha jobb anyagi és egészségi állapotba kerül. Jézus valami olyasmit készül itt mondani, és ezért fontos, hogy mi is készüljünk arra, hogy be tudjuk fogadni, ami alapjaiban rendíti meg a mi életünket és gondolkodásunkat. Fontosabb minden változásnál, amiben csak reménykedünk, amiért csak imádkozunk. A kérdés csupán az, hogy tényleg így tudjuk-e olvasni Jézus tanításait, így tudjuk-e hallgatni azt a hegyen ülő embert, aki tanít. Hogy érezzük ezt a minket megrázó igazságot. Mert nem véletlen, hogy Jézus a hegyi beszédben mesterként lép fel. És az a kérdése, mindannyiunk felé személyes kérdése, hogy akarunk-e mi az ő tanítványai lenni. Ma már sajnos alig tudunk erről a mester-tanítvány viszonyról bármit is, hiába tanulunk sokan hosszú évtizedeken keresztül intézményes keretek között. Ritka az, hogy igazán tanítványává válhatunk egy igazi mesternek. Mert a mester nem csak oktat, nem csak információkat ad át, hanem egy életközösségbe hív. Együtt él, együtt gondolkodik, és együtt lélegzik a tanítványával, és azzal tanít, amit tesz, amit cselekszik, és nem csupán a szavaival. Mert a mester tanítása maga az élete. Azt tesz valakit igazán mesterré, ha azonosulni tud a saját tanításával. A tanítása az életéből fakad, és az élete a tanítását tükrözi vissza. És Jézus ilyen értelemben volt tökéletesen mesteri. Amikor ugyanis a hegyi beszédet elmondta, akkor valójában azt mutatta meg, ahogyan ő élt és viselkedett, ahogyan a mindenható Isten él és viselkedik velünk emberekkel szemben. Isteni ez az üzenete, és isteni az a mérce is, amit itt felállít velünk szemben, amit megfogalmaz a hegyi beszédben, és ezzel szemben érdekes módon mégis nekünk, elgyötört, földi, halandó embereknek, az ő tanítványainak mondja el mindezt. A legfontosabb kérdés az, mielőtt belevágnánk tehát a tanításba, hogy készen állunk-e rá? Vajon képesek vagyunk-e tanítványként közeledni Jézushoz? Vagy csak érdeklődő, valamiféle okosságra, bölcsességre szomjazó turisták vagyunk, esetleg saját igényeink és vágyaink vezetnek és irányítanak bennünket oda, amikor egy látványos csodánál kevesebbel nem igazán akarjuk beérni. Egyáltalán engedjük-e neki, hogy tanítson minket? Mert tanulni ugyebár alázat, tanítványnak lenni mindig a hívásra válaszoló követés életmódját jelenti. Ő hív minket magához, oda a hegy lábához, mi pedig követjük őt. Ő szól, mi pedig hallgatjuk. A tanítvány lét minden egyes alkalommal egy hívással kezdődik. Krisztus hívja az embert magához, azért, hogy vele éljen, és ezáltal az élete megváltozzon és formálódjon. És a hívás adott válasz a követés, ami maga a tanítványság, a tanulás és a formálódás időszaka, de nem lehet ezzel az utóbbival kezdeni, anélkül, hogy az elsővel kezdenénk. A tanítvány számára tehát a legnagyobb kérdés az, hogy elhiszi egyáltalán, hogy mondhat neki bármi újat a Mester. Elhisszük-e, hogy mindaz, amit eddig Istenről és emberről, jóságról és igazságról, imádságról és törvényről tudtunk és hittünk, azt esetleg újra kell gondolnunk. Tanítványnak lenni ugyanis nem életkori sajátosság, hanem lelki állapot. Olyan sokszor esünk abba a hibába, hogy Krisztus arcában ugye nem a minket tanítani és átformálni vágyó Mester arcát, a tekintéllyel fellépő Mestert látjuk, mert nem ezt akarjuk. Mert számunkra talán csak egy erős, megbízható barátra van szükség. Krisztus, legyél a barátom. Ha bajban vagyok, gyere oda mellém, hallgass meg és figyelj rám, de lehetőleg ne mondj semmi, tanácsot főleg ne adj. Vagy szerető atyára van szükségünk, aki ölébe vesz, babusgat minket, megvigasztal és meghallgat, de lehetőleg nem mond semmit, elvárásokat meg főleg nem támaszt velünk szemben. Vajon készen vagyunk arra, hogy tanítson minket a Mester? Mert Jézus itt mesterként lép fel és szól. Talán nekünk nem szembetűnő, de Máté egy finom jelzéssel érzékelteti Jézus szerepét itt a hegyi beszéden. Jézus ugyanis a hegyen ülve tanított. Ülni pedig ilyen helyzetben az ókorban nem akárki tanított és nem akárki beszélt. Az ülő ember mindig a tekintélyt, a hatalmat, a bölcsességet és az erőt képviseli, a vele szemben a szó fizikai értelmében is állókkal. Ha magunk elé gondoljuk például a fáraókról készített feliratokat és képeket, mindig azt látjuk, hogy a keleti uralkodó az egyetlen, aki leülhetett a társaságban, mindenki másnak állnia kellett vele szemben. Jézus tehát nagyon képletesen a szó fizikai értelmében is ki akarja fejezni, hogy amikor vele szemben állunk, akkor ő nem egyszerűen csak bölcs dolgokat akar nekünk elmondani, nem megfontolásra méltó szép aforizmákat, nem csak praktikus módszereket akar mondani, hogy az élet minőségünk kicsit javuljon, hanem ő a tanítványok, a vele szemben állók egész életére nézve nyújtja be az igényét. Elhívta őket. Magához hívta, hogy kövessék őt, most pedig a tanítványi létformálóról akar beszélni nekik, ezt akarja megmutatni nekik. Ez a követés, ez a tanítványi lét pedig mindig kivonulásként képzelhető csak el. El kell hagyni valamit azért, hogy egészen az enyém lehessen az új kapcsolat Krisztussal. A kereszténység valójában már Jézus idejében is egyfajta, mondjuk így ellenkultúraként jött létre, szemben állt a formális, a törvényeskedő vallásossággal. Ha valaki innen akart Krisztushoz menni, el kellett hagynia bizonyos szokásokat és gondolatokat. A kivonulást hirdette Krisztus innen is. De szemben állt az erkölcstelen, a relativista, a mindent megkérdőjelező élfhajház pogány gondolkodással is, amelyet szintén ismerünk a mai napokból is. Azt mondta, hogy ha engem akarsz követni, ki kell vonulnod innen is, el kell hagynod. Azért, hogy velem lehess. Vajon mi, mai tanítványok, felismerjük-e, hogy mit is kellene elhagynunk, honnan kellene kivonulnunk oda a hegy lábához, hogy alkalmasak legyünk arra, készek legyünk arra, hogy Krisztus tanítson bennünket. Mert fontos dolog, hogy amiről hallani fogunk itt a következő hetekben, az mind hívás a kivonulásra, nem pedig parancs. Belső parancs annak lesz, aki már sajátjává tette, aki önként vállalta, aki tanítvány lett, de addig meghívás mindenkinek, aki csak fájdalommal, nehézségekkel és betegségekkel érkezik oda a hegy lábához. Szépen fogalmazta meg ezt Karácsony Sándor több mint 70 évvel írott könyvében, amikor ezt mondta, hogy a hegyi beszéd Jézus legnagyobb prédikációja, amelyben összefoglalja minden tanítását, az valójában egy verbunk, egy toborzó. Katonákat toboroz, követőket hív. Elmondja, hogy mivel jár mindaz, hogyha valaki vele akar élni, ha őt akarja követni. Mit kap, mit nyer, de miről kell lemondania, mit kell elhagynia, honnan kell kivonulnia a Krisztus katonájának, Krisztus tanítványának, ha valóban be akar állni a sorba. De meghívás az, amit Krisztus hirdet más szempontból is, mert ő nem, ahogy ezt manapság szoktuk mondani, influencer akar lenni, nem befolyásolni akar, nem eladni akar nekünk dolgokat, nem valamiféle propagandát hirdet a számunkra, Isten országának meghívóját akarja átadni. Hirdeti a mennyek országának közelségét, eljövetelét, és ezért kér minket, hogy térjünk meg, hogy forduljunk meg azon az úton, amelyen járunk, éppen az ellentétes irányba. Ugye a kivonulás erről szól, ahogy kivonult egyiptomi szolgaságból Izrael népe, úgy kell kivonulnunk, megfordulnunk, irányt változtatnunk nekünk is, hogy Krisztus tanítványai lehessünk. Mert csak az kap választ a legnagyobb kérdéseire, aki elfogadja ezt a meghívást. De Jézus mesteri tekintélye azonban még messzebb, még távolabb mutat, mint azt elsőre hinnénk. Többről van ezen a hegyen szó, nagyobb a tét, mint sem azt első pillantásra talán fel tudnánk fogni és meg tudnánk érteni. Jézus ugyanis ezen a hegyen isteni tekintéllyel, isteni küldetéssel lép fel. Már csak ezért sem lehet a szavait egyszerű emberi bölcsességnek vélni. Mert amikor elhívja a tanítványait, akkor azzal a hatalommal és azzal a tekintéllyel lép fel, amivel Isten hívta el, hívta ki az egyiptomi fogságból a zsidó népet. Akkor egy rabszolgaságból szabadult nép, itt és most a hegy lábánál egy betegségektől, szegénységtől, fájdalmaktól elgyötört nép hallgat a hívásra. És amikor felmegy Jézus a hegyre, akkor elfoglalja azt a helyet, amelyet Isten foglalt el a Sínai hegyen. Nem véletlen, hogy amikor a 10 parancsolatról tanít, amit Isten kijelentett a Sínai hegyen, akkor embernek szinte érthetetlen tekintét tulajdonít a saját szavainak. Ezt mondja, hallottátok, hogy megmondatott, ne ölj, én pedig azt mondom nektek, hogy aki csak haragszik testvérémre, megérdemli az ítéletet. Kicsoda ez az ember, aki így viszonyul Isten törvényéhez, amelyet személyesen Mózesnek adott oda. Nem más, mint az az Isten, aki a zsidókat megszabadította, nekik törvényt adott, velük szövetséget kötött, aki most itt emberi testben jelenik meg, ott a hegy tetején. Az első jelenet a Sínai hegynél történtek, és itt a hegyi beszéd hegyén történtek között egy aprónak tűnő, de mégsem jelentéktelen különbség van, amelyre talán felfigyelhettünk, amikor a lekciót hallottuk. Míg az első történetben Mózes közvetítőként jelenik meg, és szinte fölle rohan a nép és Isten között, mert az Úr szavait a nép nem tudná elviselni, nem tudná őt szemtől szembe látni, nem tudna vele találkozni, addig a hegyi beszéd esetében többé nincs szükség tolmácsra és közvetítőre. Nagyobb van itt, mint Mózes, valaki olyan, aki isteni tekintéllyel lép fel, de mégis a legnagyobb, a legközvetlenebb közelségből szólítja meg az embereket. Ez a közelség, ez a közvetlenség az, amely lehetővé teszi a mester-tanítványi viszonyt. Ez az isteni szándék, amely szerint a világ teremtője egészen közel jön a szenvedő emberi teremtményekhez, lehetőséget teremt az igazi életközösségre, az igazi tanítványságra. Most már nem felhő képében és füstoszlopba burkolózva, hanem személyesen, emberi testben jön el a mindenható Isten, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Ha ezzel a szemmel vizsgáljuk Jézus tanítását, akkor látni fogjuk, hogy még az Ószövetség magja, az egyiptomi kivonulás és az azt követő szövetségkötés, a 10 parancsolat, Izrael és Isten közötti szövetség magja, addig az Új Szövetség központja pontosan Krisztus hívása lesz a nyomorgó tömeg felé, a kivonulás a hegyre, és ott az Új Szövetség megkötése, az Isten országának kézzel fogható közelségbe érkezése. Kedves testvérek, kedves tanítványok, hangzik a kérdés hát mindannyiunknak. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, kövessetek engem. Hagyd ott, ami megkötöz téged, ami visszahúz. Emeld fel a fejed, és nézz fel a hegyre, és vállald a tanítványságot. Vállald azt az életközösséget, amelyet Krisztus kínál neked. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e. A kérdés az, hogy nyitottak vagyunk-e erre, képesek vagyunk-e, hajlandók vagyunk-e arra, hogy tanítson minket ez a Mester. Ezeken a kérdéseken gondolkodjunk, készítsük magunkat arra, hogy be tudjuk fogadni ezeket a tekintéllyel, isteni tekintéllyel elmondott, az életünk egészét átformálni hivatott tanításokat. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, készüljünk most az úrvacsorai közösségre, és énekeljük a 270. számú énekünk első versszakát.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok e poharat az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora a Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő és szent áldozatul Istennek? Feleljük együtt, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, kedves testvéreim, a 270. dicséretnek folytatásával járuljunk szép rendben az úrasztalához. Jó, oké. buzdítás, nagyság. Jó, oké. Okay. Keresztény testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. És éppen ezért most imádkozzunk együtt, emeljük föl szíveinket, keresztény testvéreim. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, az ajándékot, amit ebben a sákramentumban velünk közölsz. Köszönjük egymással és a te fiaddal, Jézus Krisztussal való közösséget a Szentlélek által. Köszönjük, hogy ennek most részesei lehettünk, és kérünk téged, hogy hiába valóban ne legyen ez bennünk, hanem be tudjuk tölteni azt a feladatunkat, azt a küldetésünket, ami azzal együtt jár, hogy a te gyermekeid, keresztények vagyunk, Jézus Krisztus nevéről vagyunk elnevezve. Kérünk téged, hogy adj nekünk ehhez erőt, adj nekünk ehhez tehetséget. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, szent lelkeddel légy itt közöttünk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Most pedig helyünket elfoglalva hirdetések következnek.
Először is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai vasárnapon a Budafoki Református templomban, és nagy szeretettel várunk mindenkit a most hirdetésre kerülő alkalmakra is, illetve a következő héten vasárnap tartandó Isten tiszteletünkre. Külön szeretném kiemelni, hogy május 14-ével, keddel indul a kedd esti Bibliaóra új sorozata. Kedd este 6 órától nagyjából a nyári szünetig Jób könyvével fogunk foglalkozni. Olyan kérdésekre keressük a választ, hogy miért van rossz a világban, miért van szenvedés a világban, és hogyan tud egy hívő keresztény ember az őt személyesen érintő rosszal, szenvedéssel, gyásszal megküzdeni, hogyan tudja azt feldolgozni, és egyáltalán hogyan tudjuk a keresztény világképünkbe beilleszteni a gonosznak a jelenlétét. Úgyhogy május 14-én kedd este 6 órától várunk minden kedves érdeklődőt erre a sorozatra. Nem szükséges elköteleződni minden egyes alkalomra, erre a 6-7 alkalomra, de aki csak tud, egyszer-kétszer is el lehet jönni és részt lehet venni ezen a beszélgetésen, ige körüli elmélkedésen. A héten megtartjuk szokott alkalmainkat, amelyek közül a presbiteri gyűlést hirdetjük majd külön, illetve jövő hét szombaton ifi alkalmak lesznek, csütörtökön reggel bibliaóra, és a szokott alkalmakat megtartjuk. A mai napon az igét Nagy László presbiter testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Ahogyan annak tanúi lehettünk, a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Tompos Vincét, Tompos Viktor és Náda Zsófia gyermekét. Még egyszer Isten áldását kérjük az egész családra, szülők, keresztszülők és elsősorban a kis Vince életére. És hívjuk és várjuk a családot a gyülekezetünk közösségébe. A mai, illetve heti imatéma javaslatunkat szeretném röviden elmondani. Imádkozzunk most különösen is a zenei szolgálatokért. Imádkozzunk a gyülekezetünk kántorátusáért, kántoraiért, a gyülekezetünk kórusáért, akik talán kisebb reflektorfényben, de folyamatos, áldozatos szolgálattal vannak jelen istentiszteleteken, koncerteken, egyéb szolgálatokon. Hordozzuk most őket imádságban ezen a héten.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Május 1-én a Nemjén kupán és tegnap a hittanos napon is 30-40-en jöttek össze, tartalmas együttlétre. Köszönjük a szervezők és a részvevők odaadását. Május 6-án lesz a következő női kör az óvodába, május 7-én pedig a gyászcsoport kerül sorra az szintén az óvodába. Információt Lakatos Enikőtől lehet kérni, aki itt van most közöttünk. Kérjük a presbitereket, hogy írják alá a május 7-i keddi presbiteri gyűlésnek a meghívóját. Fontos azt tudni, hogy a presbiteri gyűlések nyilvánosak. Akit érdekel, hogy ez hogy zajlik, azt szeretettel várjuk. Május 19-én vasárnap, tehát két hét múlva lesz Borsányi Mártonnak és barátainak a következő koncertje templomunkban. Hívjuk a testvéreket a 16. Református Zenei Fesztivál eseményeire és a templomunkba tartandó kapcsolódó koncertre. Május 24-én pénteken este 9 órakor lesz egy zsoltáros fáklyás menet a Redai utcába, utána pedig zenés áhítat a Kálvin téri templomban. Május 25-én 6 órakor fesztiválkórus lesz a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, és ugyanekkor lesz az ifjúsági istentisztelet nálunk a templomba. Május 26-án 5 órakor a Mozart ifjúsági zenekar, a Budafoki Református Kórus és a Liszt Ferenc Vegyes Kar közös koncertet ad szintén a templomban. Hívjuk a testvéreket a táborokra, ezek a honlapon megtalálhatók. És külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy idén nem nyertünk támogatást a táborokra, tehát kérünk céladományt, vagy pedig kb. 36-40 ezer forintot lehet adományozni táborozó örökbefogadására, hogy a nehezebb anyagi helyzetűek is el tudjanak jönni. Továbbá hirdetjük az adakozást a Mezőpanni Tisztesség gyülekezet építkezésére, illetve kárpátaljai testvéreink javára. És végül, de nem utolsó sorban ismét fölhívom a figyelmet, hogy az 1%-ot is fontos lenne egyházunk, illetve alapítványunk javára irányítani. Köszönöm szépen a testvéreknek, és további szép áldott napot ebben a májusi eső aranyatér időben. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük most záró énekünket, a 479. énekünket énekeljük, majd pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Fogadjuk végezetül Isten áldását, az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.